filmek, levelek, interjúk, tudósítások. Madarász Máté műsora két hetente szombaton 10 órától a civilradio.net-en.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Nézem a tévét, és örömünnepet látok Párizsban. Boldogan kiabálnak, kántálnak az emberek, aztán meglátom a címet. Meghalt Jean-Marie Le Pen. Nem kell szeretni ezt a szélső jobboldali politikust, de hogy tömegek vonuljanak az utcára, mert meghalt egy 96 éves, már nem aktív politikus, hogy tömegek vonuljanak az utcára azért, hogy örömünnepet üljenek egy ember halála miatt, azt gondolom, hogy ez nagyon rossz kezdete egy évnek. Én csak azt kívánom magunknak, hogy soha ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy bárki más halálának örvendezzünk. Azt kívánom magunknak, hogy ünnepeljük az életet, és bármit gondolunk a világról, azt békés úton oldjuk meg. És azt kívánom magunknak, hogy ne kelljen elszörnyölködnünk azon, hogy mivé lettünk, hogy emberek halálának örvendezünk. Szeretettel köszöntöm Önöket, Görög Mása vagyok, a mai műsor vezetője és szerkesztője, és nézzük csak meg, hogy mi fog beleférni ebbe a mai 117 percbe. Mindannyian pontosan tudjuk, hogy mennyire elharapózott az iskolákban a bullying, és hogy a tanárok nagyon sokszor meg a szülők sem tudnak ezzel mit kezdeni. Terényi Andrea a családi és intézményes nevelési kapcsolati tanácsadó, bullying megelőzési szaktanácsadó, a kapcsolatteremtő nevelés elvét követi, és azt mondja, hogy ha erről neki lehetősége lenne többet beszélni, vagy beépítenék ezt a fajta hozzáállást a pedagógusok képzésébe, akkor meg lehetne előzni ezeknek a bullyingoknak a nagy részét. Karácsony előtt jelent meg Sali Noémi az Én Pestem című kötete, ami az Én Budám munkájának a folytatása. Erről és Budapestről, valami Sali Noémiről, Sali Noémivel Medved Ivett beszélgetett. Holnap elindul az Átlátszó Hang új zenei fesztivál. Ennek a fesztiválnak a megnyitója az holnap este lesz a Zeneakadémia Solti termében, és itt Prokofjev Opus 39-es koncertjének Sztorjanov Gregori zeneszerző, dramaturg és egyben énekes karmester által átdolgozott művét fogják látni. Sztorjanov Gregorija fogok erről beszélgetni. Végül pedig Krausz Tivadar Harangok című rövid írását hallgathatják meg. Hát ez az, ami a mai 117 percbe belefér, hallgassák szeretettel.
Thank you.
117 perc.
Egyre nagyobb probléma a gyerekek körében, hogy azért nem mennek szívesen közösségbe vagy iskolába, mert ott különféle támadások érik, és ugyanezt történik velük az internetes felületeken is. Tehát a bullying egy olyan részévé vált az életünknek, amit sajnos nem tudunk kikerülni. Régen is természetesen voltak olyan helyzetek, amikor kiközösítettek gyerekeket, bántottak, de valahogy ez fokozódott most az utóbbi időben, és hál' Istennek mi is többet foglalkozunk vele. Azonban az egyre változó környezetben sem a szülők, sem a pedagógusok nincsenek valóban felkészülve arra, hogy mit lehet tenni, hogyha ez előfordul, de leginkább arra nincsenek felkészülve, hogy mit lehet tenni azért, hogy ezt egyáltalán megelőzzük, és ne forduljanak elő, vagy csak minimálisan fordulhassanak elő ilyen esetek. Terényi Andrea, családi és intézményes nevelési kapcsolati bullying megelőzési szaktanácsadó van velem most itt vonalban, mert ebben a témában ő szakértő, és azt mondja, hogy ha egy kicsit jobban odafigyelnénk, illetve meglennének a módszereink, amiket ő saját maga kitapasztalt és kidolgozott, akkor meg tudnánk előzni ezeknek a történeteknek a nagy részét. Meg is jelent egy könyve, amelynek az a címe, hogy Kapcsolatteremtő nevelés, amelyben pontosan erről van szó. Szeretettel köszöntelek itt.
Szeretettel köszöntelek én is, és a kedves hallgatókat is. Terényi Andrea vagyok. Hát nagyon köszönöm a meghívást, hogy én erről most beszélhetek itt a nagy nyilvánosság előtt, és talán elérhetek olyan helyekre is, ahova eddig nem sikerült. A bántalmazások természetesen előfordulhatnak az életünkben, hiszen mindannyian mások vagyunk, és mindannyian más tapasztalatokkal jövünk az életünk útjáról, és ezeket a tapasztalatokat sokszor görgetjük és visszük magunkkal, és ha tudatosan felülvizsgáljuk és átgondoljuk azokat, hogy bizonyos mondatokat bizonyos helyzetekben miért mondunk egymásnak, akkor valószínű nem tennénk. Sokszor zsigeri módon jönnek a bőrünk alól is ezek a gyerekkorunkban hallott mondatok, a enye, rossz vagy, most ezt hogy gondoltad, mit képzelsz, és nem is gondoljuk át, hogy a szavaink micsoda erővel hatnak az embertársainkra és a gyerekeinkre. Ezért egy kicsikét jó lenne foglalkoznunk ebben már egészen gyerekkortól, illetve én azt gondolom, hogy amikor egy családba egy kisbaba érkezik, akkor egy csodálatos új lehetőség érkezik el vele együtt, hogy megismerjük saját magunkat, és megfigyeljük, átgondoljuk azt, hogy milyen tapasztalatokkal bírunk mi az életünkbe, és mit hoztunk magunkkal, milyen mintákat generációkon keresztül, és mit fogunk átadni. Ez egy borzasztó felemelő lehetőség megtapasztalni, megismerni minden helyzetben, a gyermekünkkel kapcsolatban, minden élethelyzetben az, hogy nekünk ezzel kapcsolatban milyen tapasztalataink vannak, és jó-e az a tapasztalat, vagy esetleg szeretnénk másképp. A gyerekek a nevelés során nagyon hamar megmutatják azt, hogy nekik mi az, ami felemeli őket, és mi az, ami tovább viszi őket, és mi az, ami meggátolja, megakadályozza az ő kibontakozásukat, az ő kiteljesedésüket. Hiszen minden élet egy csoda, és olyan jó megadni egymásnak azt az esélyt, hogy felemelkedhessünk, és kiteljesedhessünk. És a nevelésnek ez a legszebb feladata. A nevelésnek nem feladata átformálni, mássá gyúrni valakit, hanem megmutatni azokat az új lehetőségeket, amelyek mentén, ha elindulunk, akkor tudunk úgy élni, ahogy igazából szeretnénk. Tudunk változtatni azokon a dolgokon, amiket hozunk magunkkal, és nem működnek, csak erre oda kell figyelnünk, erre oda kell fordulnunk, és ebben a felgyorsult világban éppen erre nincs mostanában lehetőség. Én nagyon sok minden ingerhalmaz zúdul ránk, és elhomályosítja a saját belső életünket, és ha erre odafigyelünk, akkor egészen más szavakat tudunk egymásnak mondani, egészen másképp tudunk egymáshoz viszonyulni.
Te is mondtad, hogy rendkívül felgyorsult a világ. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan alkalmazkodunk ez a felgyorsult világhoz, többé, kevésbé, ki jobban tud, ki kevésbé. De az egészen bizonyos, hogy ez újfajta tudást, újfajta készségeket követel a pedagógusoktól is. Hiszen sokszor látjuk, hogy a pedagógusok később tanulnak meg bizonyos eszközt használni, mint a gyerekek, akik szinte már úgy születnek, hogy jobban átlátják, mert más környezetben nőtek fel, mások a közvetlen tapasztalataik az életről, a tudásuk. Mégis a pedagógusnak az a feladata, hogy ebben a megváltozott környezetben a gyerekeknek mutasson egy irányt, erkölcsi, illetve egy kommunikációs mintát is. De ehhez tudásra is lenne szükség. Te gyakorló szülőként és gyakorló pedagógusként ebben nagyon sokat tud segíteni, mert azt mondod, hogy kidolgoztál egy olyan módszert, ami egyrészt a megelőzésre is alkalmas, másrészt pedig az adott helyzetek kezelésére. Hogy kellene egy pedagógusnak az iskolában vagy az óvodában viszonyulnia ahhoz a helyzethez, amikor azt tapasztalja, hogy atya úristen, az egyik gyerek azért nem akar iskolába járni, vagy a szülők azt tapasztalják, hogy gond van a gyerekkel, mert hogy zaklatják, egy bullying áldozatává lett. Mi történik ilyenkor? Jó esetben széttárjuk a kezüket, bűnösöket keresünk, de igazából szerintem a többségünk kétségbe esik ilyenkor, mert nem tudjuk, mi az az eszköz, ami tényleg jó.
Így van, és ez a legnagyobb hiányosság ebben, hogy nem teremtünk egymással kapcsolatot. Nincs idő ebbe a rohanó világba, ebbe a túl tömött tudásanyagokkal terhelt világba, saját magunkra, nincs idő a kapcsolatépítésre, nincs idő egymás megismerésére, pedig ez az alapja mindennek. Ezzel kéne kezdődjön minden. Az óvodai nevelésben gyakran tapasztalom, hogy ugye átvette a szerepet ezeket a projektheteket, tervezik a pedagógusok, és erre helyezték át a hangsúlyt, hogy a gyereket a külső világgal ismertessék meg, de egy kisgyerek mielőtt a külső világgal ismerkedne, meg kell ismerkedjen saját magával, saját belső világával, hogy ő hogyan működik, hiszen addig, amíg nem tudjuk magunkról, hogyan működünk, addig nem tudunk, hogyan viszonyulni a külső dolgokhoz. Ezért lenne fontos és rendkívül meghatározó kapcsolatot teremteni a gyermekekkel, megismerni a gyermekeket. A beszoktatást azzal indítani, hogy megismerem a gyereket. Ugye régen volt egy olyan része ennek, hogy kimentek a pedagógusok a családhoz, és megnézték a gyereket, hogy milyen környezetből jön, milyen hatások érik, hiszen ebből tudta, hogy az a kisgyerek hogyan működik, hogyan tud viszonyulni, hogyan tud reagálni dolgokra, hogy miért nem jön szívesen reggel, vagy éppen miért szeret iskolába járni nagyon, miért csendes, vagy miért csevegős. Nagyon-nagyon sok mindenre fény tud így derülni. És az óvodai nevelésben a saját tapasztalatom szerint a hangsúly eltolódott a külső világ megismerésére, és a tananyag, a tanulás felé. Holott ez olyan, mintha egy házat a falaknál kezdenénk építeni. A ház össze fog dőlni.
Már a problémák, bocsánat, itt közül, gyakorlatilag a problémák már ott kezdődnek, ha jól értem, hogy nem a korának megfelelően kezeljük a gyerekeket, hanem ezt a teljesítménykényszert, amivel az egész társadalom fertőzött, ezt már bevisszük az óvodába is, és ott elkezdünk az élmények helyett tananyagot adni nekik?
Már a bölcsődébe is sajnos tapasztaltam, hogy ez felgyorsult, és már ott is ilyen feldolgozó heteket csinálnak a gyerekekkel, holott azt kéne megismerje, hogy bizonyos helyzetekben ő hogyan működik, hogy ő hogyan reagál dolgokra, hiszen ezeket otthonról hozzák. Ugye az anyukának, meg a családnak a mentalitása, hogy bizonyos helyzeteket hogyan kezel, ezt meg kell ismernem. Egy autót se vezethetek anélkül, hogy elkezdjem megtanulni, hogy az hogyan működik, és alapvető ismereteim nincsenek arról, hogy ő hogy van összerakva, és hogy működik. Mert akkor elég hamar neki fogok vele menni a fának, nyomni fogom a gáz tész nélkül, vagy éppen folyamatosan fékezem. Tehát egy egyszerű háztartási eszközt sem tudok működtetni anélkül, hogy ne ismerném. És a nevelésbe pedig rakjuk rá a gyerekre a sokféle inget, a sokféle információt, anélkül, hogy ismernénk őt. anélkül, hogy tudnám, hogy reggel a családban valami konfliktus volt esetleg, vagy nehezen vált el, vagy történt valami olyasmi, ami az ő kis lelkét bántja. Én a saját gyakorlatomban mindig azzal kezdtem a reggeleket, hiszen én sokáig voltam óvodapedagógus is, és kisgyermeknevelő is, és minden korosztállyal foglalkoztam. És tudom, hogy ez az alapja az egésznek, hogy reggel egy nyugalmas hangulattal fogadom a gyereket, ha kell, akkor ölbeveszem 6 évesen is, ha kell, akkor megsimogatom, akkor odabújhat hozzám, akkor megölelem, mert látom és tudom, hogy erre van szüksége, és az ő igényeinek megfelelően teremtek vele kapcsolatot. Ameddig ez a kapcsolat létre nem jön, addig mit akarok vele? Addig miért, hogy kezdem el őt bombázni a halmazok bontásával, vagy a 4 évszakkal, vagy bármivel. Tehát ameddig kapcsolat nincs köztünk, addig nincs egy csatorna, amin átmegy ez, amit közvetítem, és erre mostanában sajnos nincsen idő. Egy pedagógusnak a legfontosabb tulajdonsága a rugalmas alkalmazkodó képessége, ez a mai reziliencia szó, annyira nem szeretem, de a legmeghatározóbb képessége, hogy amikor reggel bejön egy kisgyerek, akkor én azonnal átírom az összes tervemet, ahogy én meglátom és megérzem őt, hiszen érzéseken keresztül kommunikálunk, a gyerek az érzéseinken keresztül tapasztal meg minket, és veszi a mintáinkat. Nem elég neki valamit mondani, mert az csak egy szó, az ugye elszáll. De az érzés, amit ez generál benne, amit létrehoz benne egy érzés, hogy reggel az óvónénihez odaszaladhat, megölelheti, elmesélheti a kis élményeit, vagy éppen a bánatát, és feloldozást nyer, ez az egész napi hangulatát meghatározza, és az összes dolognak megágyaz és alapot képez, amit én utána közvetíteni szeretnék neki.
Amit mondtál, hogy a mintáinkból tanulnak a gyerekek, ugye, hogyha kialakul egy ilyen fajta minta, és ilyen fajta kapcsolat az óvónő, pedagógus, tanár és a diák között, akkor nyilván könnyebb ezt átültetni a gyerek-gyerek viszonyra. Viszont pontosan tudjuk, hogy a poroszutas nevelési rendszer az egy aláfölé rendelt nevelési rendszer. A családokban is azért még leginkább hiába beszélünk arról, hogy mennyire demokratikusan épülnek fel ma már a családok, azért a családok többsége még mindig a klasszikus, hierarchikus mintát követi. Ha én azt mondtam, fiam, akkor az úgy van. És ezt, hogyha kedvesebben mondjuk, azért mindannyian valamikor belecsúszunk ebbe, mert fáradtak vagyunk, nincs kedvünk magyarázkodni, de hogy alapvetően ezekből a mintákból a szülőknek, pedagógusoknak is nehéz kilépniük, viszont a gyerekek meg az egymáshoz való kapcsolódásukban valamire támaszkodniuk kell, és ezeket viszik tovább. Hogyha jól értem, akkor erre épül a te rendszered, hogy ebből hogy tudnánk valahogy kilépni, vagy tovább lépni, ezt felhasználva ennek a tapasztalatait.
Hát ez egy csoda, éppen érzem magamon a libabőrt, mert eszembe jutnak ezek a pillanatok, ahogyan ezeket a dolgokat a gyerekek felé közvetítem. Tehát először is a saját mintámmal, ahogy én viszonyulok hozzá, ő fog úgy viszonyulni hozzám, és nyilván ő megpróbálja a kis tapasztalatait hozni a kapcsolatteremtésben, a társakkal való kapcsolatteremtésben, de én adok erre neki egy másik mintát. Nem én fogom megmondani neki, hogy hogyan csináld, csak azt mondom, próbáld másképp. Próbáld meg, hogy jól érezd magad. Próbáld úgy, hogy mind a ketten jól érezzétek magatokat. És a gyerek megpróbálja, próbálkozik. Csináltunk erre olyan játékokat, hogy ugye a nap során előfordulnak konfliktusok, és én nem az a klasszikus ember vagyok már, mert rájöttem, hogy itt sokkal könnyebb és sokkal szerethetőbb, hogy megmondom, hogy hogyan csináld, hogy ne vedd el tőle, hogy szégyeld magad, hogy adjál neki egy másikat. Először is a hangnem, ahogy beszélek a gyerekkel, az a finom, érzékeny közeledés, hiszen a gyerek azt tudja befogadni, arra nyitott. Adok nekik egy lehetőséget arra, hogy eljátsszák az egész szituációt másképp. Tehát próbáld újra, játszd újra. Mire is lenne idő egy óvodai nevelésben, mint erre? Mi lenne a legfontosabb, mint az, hogy megtanulni emberként működni, embernek lenni, kapcsolatot teremteni? nagyon szeretik ezeket a helyzeteket. Egy kis szerepjátékot csináltunk belőle mindig, és akkor saját maguknak dolgozzák ki azt a lehetőséget, hogy hogyan lehetne másképp. És a társak együtt adnak még lehetőséget. Tehát elindulnak az ötletek, hogy hogyan lehetne még ezt a helyzetet megoldani. És nem az a vége egy ilyen helyzetmegoldásnak, hogy én megbüntetlek, mert nem jól csináltad. Megállapítjuk, hogy ez nem volt egy jó gondolat, hiszen a gondolatból indul ki minden. De választhatsz egy másikat. Ott a lehetőséged, hogy bármikor válasz egy másik gondolatot. Nagyon jó játékokat csináltunk ebből, rossz gondolat visszaküldő szolgálat. Csináltam egy dobozt, rárajzoltunk egy kisgyereket, akiknek mindenféle huncut gondolatok jöttek ki a fejéből, de azért szeretjük őt, mert ő ugyanaz a kisgyerek, aki egyébként is. Viszont segítünk neki másik gondolatot választani. Ehhez nagyon jó kis saját technikákat tanultunk, hogy hogyan lehet felismerni azt, hogy egy gondolat nem jó. Nem érzem jól magam. Gyerekek, most 4 éves gyerekekről beszélünk. Én ott kezdtem el kidolgozni ezt a módszert 4 éves gyerekek között, mert nagyon sok probléma volt. A szülők valakit kikiáltottak és el akarták távolítani, mert úgy gondolták, hogy ő az oka mindennek, mert a viselkedése nem megfelelő. És én azt mondtam, hogy nem engedek egyetlen kisgyereket se. Ezt a közösséget én kaptam, valamiért kaptam. Én azért vagyok itt, hogy én ebből valamit építsek. És olyan játékos módon kezdtük el ilyen formán megismerni magunkat, hiszen ezekből a kis szituációkból rengeteg dolog kijön, hogy miért gondoltad így, hogy jó lesz, ha kitéped a kezéből a játékot. Tehát nem a szidalmazás, nem a negatív vetület került ezekre a helyzetekre, hanem hogy hogyan tudom megváltoztatni, hogyan tudok túllépni rajta, hiszen ha a gondolataink olyanok, mint a ruhák a szekrénybe, ha már valamelyiket nem hordjuk, nem kell, akkor kilomtalaníthatjuk, egyszerűen kidobhatjuk, és vehetünk helyette elő egy másikat. Ezzel a technikával nagyon-nagyon sokat adtam a gyerekeknek, mert gyakorlatilag önmagukat. Tehát elkezdtek saját magukra figyelni, elkezdtek egymásra figyelni, nézd meg ő vajon ma miért szomorú. Ma őt különösen jó lenne, hogyha egy kicsit körülvennénk a szeretettel, énekelnénk neki, játszanánk vele többet, odafigyelnénk rá, mert ma mondjuk elpusztult a kutyusa, tehát nagyon szomorú. Úgyhogy segítettem feldolgozni ezeket a helyzeteket. És ha egy kisgyerek így indul el az útján, ilyen mintákat tapasztal, az még ahhoz is sokat tesz hozzá, hogy a családból esetleg rossz mintákat hoz, hiszen kinyúlok egy kicsit a családi nevelésbe, és mint a gyerek elviszi a mintát, megmutatja otthon, hogy másképp is lehet. És én már nem úgy állok oda egy szülőhöz, hogy kedves anyuka, az ön gyerekem ma olyan rossz volt, hogy a hajam az égnek állt, hanem azt mondom, hogy képzelj el, olyan csodálatos volt, hogy meg tudtuk változtatni ezt a dolgot benne. Le tudta vetni, ki tudta lomtalanítani ezt a dolgot saját magából, hogy ő a problémáit így oldja meg. Úgyhogy nagyon sok, nagyon rengeteg lehetőség van, és a pedagógusok nem tudnak erről. Én nagyon-nagyon szeretném, ha ezt a képzésbe be lehetne vinni, mert meghatározó, hogy hogyan indul el egy pedagógus, hiszen egy önismeret nélkül elindulni a pedagógus pályán, az egy vakvezetés, és ez nagyon kellene.
Igen, gyakorlatilag ugye a pedagógusok képzésébe kellene ezt elsősorban betenni, de hát azért látjuk, hogy ha bár nagyon kevés pedagógus van, de azért még az óvodákban, meg az iskolákban ott vannak a pedagógusok, akik tovább viszik ezt a szakmát, hál' Istennek, mert nem fogalmam nincs, mit csinálnak. És nyilván nekik is nagyon jó lenne, hogyha lennének olyan eszközeik, és ugye eddig az iskoláról nem beszéltünk, csak az óvodáról, ahol talán több esély is van arra, hogy ez a fajta kapcsolat létrejöjjön, ez a fajta nevelés, azért is, mert több idő van. Az iskolára azt szokták mondani, hogy ott már nincs idő, eleve az iskola felépítése, illetve az iskola rendszer felépítése olyan, hogy az ember beviszi oda a gyereket, akkor a gyerek, hát szerintem többet ül, mint egy átlag ember a munkahelyén, mert
45 perc alatt még föl se állhat, se akkor, ha pisilnie kell, ha éhes, ha szomjas, tehát, hogy én azért, hogyha éhes vagyok, szomjas vagyok, föl tudok állni, és tudok inni egy pohár vizet, vagy enni egy szelet kekszet, de gyakorlatilag olyan körülmények közé kerülnek a gyerekek, ahol tényleg szinte csak a tudás számít, illetve az a fajta egyféle viselkedés, hogy te rendesen csendben ülsz, és akkor beszélsz, ha szólok, vagy sem. Ezzel mit tud kezdeni, hiszen gyakorlatilag ez pont nem az a minta, hogy figyeljünk a másikra, éppen mi baja van, akar dolgozatot írni vagy sem, mert hogy a pedagógusok amúgy is túlterheltek, nem rendelkeznek a tudással, hogy lehet ezt megoldani, ezt a helyzetet? Tehát hogy látod te, hogy milyen eszközök kellenének?
Ez elsősorban a felmenő rendszerbe kéne, tehát ha egy kisgyerek így jön ki az óvodából, hogy hozzá van szokva ahhoz, hogy kapcsolatot teremtek a másikkal, ahhoz, hogy nem fogom elvenni a radírját, és nem fogok vele szórakozni óra közben, akkor ezek a helyzetek nem fordulnak elő. A tanítónak is igenis van ideje, ez nem idő kérdése. Ez hozzáállás kérdése, ez kommunikáció kérdése. Tehát, hogy én hogy szólok egy kisgyerekhez, hogy azt mondom neki, hogy na állj föl, és mondd el a tananyagot, vagy azt mondom neki, hogy olyan kíváncsi vagyok, úgy szeretném tudni, hogy hozzád ebből miért közelebb. Az ember érzéseken keresztül tanul. Tehát, ha valami nem kötődik érzelmekhez, akkor az nem képes elmélyülni. Tehát az egy felületes dolog lesz, ami hamar elfelejtődik, és hamar kiesik. Ugye tudjuk az érettségit is, hogy vannak tapasztalatok, hogy megkérdezik egy év múlva az érettségizőket, hogy mire emlékeznek. Többnyire arra emlékeznek, ami érzelmi kötődésük volt. Én a mai napig emlékszem itt, nem tudom, 40 év távlatából, az én történelem tanárnőmre, hogy hogyan tudta elmesélni, és hogyan tudta érdekessé tenni azt a tananyagot. És az ő egyénisége az egy olyan motiváció lett számomra, hogy én Margit néni akartam lenni. Én biztos Margit néni akarok lenni, aki ilyen érdekesen mesél, akiben tűz van, aki imádja azt, amit csinál. És aki átadja, amit csinál. Nem tanítja, átadja. És ezekre a lehetőségekre igenis van mód az iskolába. És igenis van mód arra, hogy egy folyosói ügyeletben ne ordítsak rá pedagógusként a gyerekre, hogy mit képzelsz már, megint mit csinálsz, hanem oda menjek hozzá, megöleljem, vagy a vállára tegyem a kezemet, és megkérdezem, hogy mi bánt. Mi az, ami nem jó? Hiszen azok a gyerekek, akik elkövetővé válnak, nagyon nagy batyut cipelnek. Mindannyian batyut cipelünk, de nem mindannyian tudjuk feldolgozni úgy, ahogy. Ez nem jelenti azt, hogy elfogadom az ő viselkedését, de segítek neki, mintát adok neki arra, hogy hogyan lehet másképp. Ez mindig egy figyelem felhívás a gyerekeknél. Mikor azt mondom valamelyik gyerekre, hogy rossz, akkor ő felhívja magára a figyelmet, mert valami baj van a háttérben, mert valami nem úgy működik, mert nem kapja meg az igényeinek megfelelő dolgot. Ez az iskolai rendszer a gyereket stressz alá helyezi. Tehát az, hogy nem tud bármikor fölállni, ahogy mondtad, nem tud elmenni mosdóba, nem tud étkezni akkor, amikor neki szüksége van,